Ele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Óriási botrány a Klubrádióban. Kiszivárogtatták három beszélgető társ és egy műsorvezető adatait. Úgyhogy, ha más nem is, akkor a nevüket most mindenképpen nyilvánosságra hozzuk, ugyanis Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, Farkasházi Benedek és Penke Bence műsorvezető ül itt a Klubrádió stúdiójában, a Tele a hócipőnk újabb adásában. Azt hiszem, mind tudjuk, hogy ki állhat a szivárogtatás mögött ebben az esetben is.
Én melyik vagyok a három közül?
Nem tudom.
Ezt majd megmondják.
Most szeretném, a lakcímemmel probléma van. Gyerekkoromban Kispesten Mészáros Lőrinc utcában laktam. Ennyit erről. Tehetnek egy szívességet.
Az én lakcímemből annyit, hogy csak az Ulipót városban 9 lakásban laktam.
Úgyhogy nem költöztél el, ugye?
Igen, mint az a nénike Kárpátalján.
Most visszakapjuk az Ulipót várost állítólag.
Történtek izgalmasságok az elmúlt 2 hétben is. Ugye úgy, hogy amikor az adás kimegy szombaton, akkor lehet, hogy újabb dolgok is történtek. Vagy lesz-e valami még a hétvégén, ami valami jeles nap? Terveztek-e valamit?
Hát nekem holnap lesz a névnapom, november 9-én.
Hogy hívnak?
Tivadar.
Itt volt a nyelven. Az ott van, ahol a kis túl siet belé, ott van egy ilyen falu, Tivadarnak hívják.
Igen. De van egy másik névnapom, április 20-án. Mit gondolsz, Tibor, melyiket tartom meg, és miért? November 9-én mi történt?
November 9-e.
Én tudom, bocsánat, én nekem november 9-én a születésnapom van, de nem jutott eszembe, hogy a saját születésnapomat is bekonferálom.
Ezen kívül valami pontos történt aznap?
Leomlott a berlini fal.
2 nappal múlt el az október 20-a, azt hiszem november 9-én, mert november 7-e.
Igen, de én 2 nappal korábban Berlinbe voltam, és haza kellett jönnöm. 1989. november 7-én Berlinben voltam, nem az, hogy megünnepeljem a NOSZ, nem tudom, 6. évfordulóját. Hát van egy ilyen barom újságíró? Na most miért tartom a november 9-ét, amelyik ugye a fal leomlása, mert mi volt április 20-án, szintén Berlinhez kapcsolódik, Hitler születésnapja.
Aha. Ó, és elfeledkeztünk róla. Egyébként az én születésnapom azért ez annyiban überolja, nem a dátum, hanem 1948. október 9-e Debrecen, a Nagyerdő melletti házban, és nem volt víz. Tehát már a szocializmus tette be a lábát, és a szomszédos cukrászdából szódavizet hoztak, és abban mostak le. És egész életem pezsgő lett, és ezért a Tóth bácsitól, a cukrásztól, amíg élt, ingyen kaptam a fagylaltot.
Teddy, akkor kocincsunk már, hiszen hogy amikor ez kimegy, akkor neked névnapod van, nekem pedig születésnapom 1 nap múlva, úgyhogy egészségedre. Nem tudom, hogy első hírünk főszereplői kocintottak-e arra, ami az idézethez kötődik. Minden esetre Gulyás Márton, Német Balástól a harcosok órájának a nézettsége felől érdeklődött, mire az egykori híradós azt felelte, sokkal több embert érünk el annál, mint amennyit én gondoltam eredetileg. Az a célja a harcosok órájának, hogy a kormány támogatóinak, a Fidesz-KDNP támogatóinak mindig elmondjuk az igazságot és leleplezzük azokat az álhíreket, amelyet a propagandisták terjesztenek. Orbán Viktor, így tovább az idézet, elhatározta a nyár közepén, hogy digitális honfoglalásra van szükség, s e honfoglalásnak a része a harcosok órája is. Szerencsére sok embert, sok millió embert elérünk.
Kérlek szépen, ugye éjjel-nappal hazudnak, egyébként hazugság az egy természetes emberi tulajdonság, ha már családról volt szó, 4 éves volt az Attila, és jöttek haza Bencével, kinyitottam az ajtót, és azt mondta az Attila, nem voltunk fagylaltozni, de én nem kérdeztem semmit, csak a liftbe szólt a bátya, nehogy megmondta, hogy fagylaltozni voltunk.
Na most egyébként igaza volt, mert ez egy keddi nap volt, és egyetlen nap volt zárva a Fischer cukrászda, ami útba esett az iskolától hazafelé keddenként.
Igen. De akkor hol voltatok ti fagylaltozni?
Hosszabb úton jöttünk haza, és 8-10 perccel később értünk haza, mint ahogy szoktunk.
Vegyük komolyan ezt a hét, mert Német Balázs azt mondta, hogy sok millió embert elérünk, és hogy sokkal többen nézik a harcosok óráját, mint amennyire számított. Mire számított? Mert megnéztem, ugye ezt október 23-án nyilatkozta, a 28-án néztem meg a számokat, hogy az alatt már a legfrissebb is a YouTube-on élelődik. A következő számok, nézőszámokat mondok a YouTube-ról. Baja Zsolt 2084, Kocsis Máté 2680, Bencsik András 1384, Dajs Tamás 878, Szijjártó Péter 1380, nem folytatom a 13 főt, összesen 23.231 néző nézte a harcosok óráját, mely adásonként 1794 fő. Most mi nagyon nem szoktunk dicsekedni, először hangzik el ebben a műsorban ezt a műsort, aminek az utolsó 13 adását összesen azt hiszem 620.000 látták, tehát átlagosan 48.000, ami azt jelenti, hogy minket 26-szor annyian néznek a YouTube-on, mint ezt a állami pénzekkel feltuplírozott harcosok óráját. Most persze más platformokon is nézik őket, de minket is körülbelül mennyi, ami összes
kétetente. Adásonként 100.000 fölött van. Hogy mennyivel pontosan, azt nem tudom megmondani, mert nem minden podcast teljesen mérhető, hogy tehát az a csatornán mennyi.
Nem arról van szó, hogy hazudnak, hanem hogy lehet ennyit hazudni, és ott van a szám.
Elmondom. Nagyon egyszerű a történet, ugyanis a Harcosok klubjának a nézettsége az jóval magasabb volt.
Harcosok órájának.
Átkeresztelték.
Hát most már józan ész ráadásul.
Én szerintem így is túl sokan nézték, mert volt annak idején egy anekdóta, valami vidéki választáson a polgármester jelöl, 2 darab szavazatot kapott, feleséggel lekevertek egy frász, hogy neked szeretőd van. Tehát elég sokan nézték. Arról nem beszélek, hogy mondjam, nekem az, hogy a Harcosok órája az az Aurora, aminek már lőttek, tehát mindegy.
Csak... Harcosok aurórája?
Az oroszok ellopták a Harcosok óráját.
Ellopták a Harcosok óráját, így van.
Na most a Harcosok órájának a nézettsége az, ha többet megyünk vissza az időbe és nézzük az ő első 20-30 adásukat, nagyságrendekkel többen nézték őket. Vajon miért? Megtiltotta a Facebook, YouTube közösségi médiák a politikai hirdetéseket. Egy Európai Uniós balhé volt ebből, hogy derüljön ki, hogy akkor kifizeti ezeket a reklámokat, és akkor azt mondták, hogy inkább nem hozzuk nyilvánosságra, mert nem segítünk abban, hogy ez kiderüljön, és akkor nem lehet politikai tartalmú hirdetést közé tenni. Amíg mentek a politikai hirdetések, addig ők ennek a nézettségnek a 20-30-szorosát hozták. Egyetlen egy adat. Az utolsó 4 hétben a Fidesz, Orbán Viktor, a Harcosok klubja, a digitális polgári
ez körök, ugyanaz a 4.
Ugyanaz a 4, persze, és ez a Nemzeti Ellenállási Mozgalom nevű társaság csak a Facebookon 900 millió forintot költött hirdetésre. Ez 4 hét alatt történt. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként körülbelül 100-200 hirdetésük futott. És ez azt jelenti, hogy minden magyar Facebook felhasználó, aki föl van regisztrálva a Facebookra, hogyha azok minden nap fölmentek és használták, naponta ebben az időszakban nekik 4-5 ilyen hirdetés jöhetett szembe átlagosan. Azért mondom, hogy átlagosan, mert biztos, hogy nem mindenkinek jelenítették meg, hanem csak egy részüknek, ugyanis a közösségi média az sikert akar elérni. Az azt akarja, hogy a hirdetés az olyan helyre menjen, akit az érdekel. Tehát Orbán Viktor meghirdetheti azt, hogy digitális harcot kell nyerni, meg digitális honfoglalásra van szükség, csak hogy nincs egy egységes digitális ország. Digitális buborékok vannak. Tehát, hogyha ők kiállnak Brüsszel ellen, meg a Tisza ellen, azokat a hirdetéseket már a hirdetőkből, meg a korábbi kattintásokból a közösségi média sokkal inkább a Németh Szilárdra föliratkozottaknak, meg a Semmilyen Zsoltra föliratkozottaknak, meg a Gulyás Facebook oldalára föliratkozottaknak, meg az Orbán oldalára föliratkozottaknak fogja megjeleníteni, és nem a tiszásoknak, nem a DK-soknak, nem azoknak, akiknek más a véleményük. Ők úgy működnek, hogy kiismernek téged. Nincs ingyen a közösségi média, profiloznak, létrehoznak egy profilt róla, mi érdekel, és mi az, amire kattintani fogsz. Ezzel fizetsz az adataidért, hogy leprofiloznak.
Ott vannak a YouTube számok, hogy 1300 meg 800.
Hirdetés nélkül.
De értem, de hát aki azt nézi, azt mondja, hogy mi sokan vagyunk.
Értelmezési kérdés, mert az, hogy digitális honfoglalás, a honfoglalás 7 vezére, az náluk az a Szundi, Morgó, Vidor, tehát a 7 törpe, nem álmos előtt taskóba töltöm. Tehát ez egy ilyen, és ami furcsa, hogy náluk a fiatalok, tehát ez a Fidelitas, tévét se néznek, de hát akkor a Debilitas, az idősek, miért nem lájkolják ők? Rejtély. És mindenki egyáltalán ez a sok nagy szöveg, ezek a nemzeti, akármik,
Szabó Zsófi papája egy kitűnő színész volt, Szabó Gyula, csak egyszer dolgozhattam vele, csodálatos hangja volt, azt hiszem a Kolombó is, tehát sokan halljuk őt a mai napig. Szabó Zsófi színésznő, Kebelcsoda, és ott áll egy papír a kezében, ami az van írva, hogy tiltakozunk az áremelések ellen. Ez a ugye nemzeti konzultációnak a fő mondata.
Biztonsága volt a napszemüveg.
Igen. Na most Jaroszláv Hasegnak 1912-ben volt egy pártja, ő alapította a törvény keretei között működő békés haladás pártja, a Schweik szerzőjéről van szó. Az volt a program, hogy tiltakozunk a mexikai földrengés ellen, és aki ránk szavaz, az kap egy zsebakváriumot. Most Szabó Zsófi papírjáról, mert nem neki mondom, mert úgyse fogja elhinni. Ki az a hülye, aki adót akar emelni? Először is ebben az országban a legnagyobb az általános fogyasztási adó az egész Unióban. Az elmúlt 5 évben megduplázódott az államadóság.
Bankadó, arról is beszélhetünk.
Nálunk volt a legnagyobb infláció, amit a Covid-ra fogtak az egész Unióban. És ezután a mostani esetleges ellenzéki győzelem után az ellenzék rögtön adót akar emelni szórakozásból.
Rosszat akarnak a magyaroknak.
És 2022-ben kiszólt egy csomó pénzt, azért volt ez az óriási infláció, nem a Covid miatt, mert máshol is volt Covid. Tehát ez egy őrület hihetet, és mosolyogva ott áll papírral ezzel a kezében. 15 év alatt 60 ezer milliárd forint jött az Uniótól minden magyar embernek, ez 7-es millió forint. Átlagosan. Tudom, ennyit szórakoztak el, és akkor most jönnek, hogy adóemelést akar csinálni az ellenzék, bezzeg mi 3%-os lakáshitelt meg.
14. havi nyugdíj, 15. havi nyugdíj, 16. havi nyugdíj.
14. havi Lajos van.
Neki gyereke van, és nő az élete végéig, adómentes lesz. Hát megáll az ember esze. Én szerintem a Fidesz célcsoportja az ostoba és a tájékozatlan. Ha valaki azt hinné, hogy én most szegény emberekről beszélek, a szegény ember a legjobb közgazdász, mert be kell osztani azt a kis pénzét. A legrosszabb közgazdászok azok a NER milliárdosok, mert azok tolvajok és rablók. Azok nem a piacon szerezték a pénzüket. És ott áll mosolyogva ezzel a papírral.
Én nagyon szeretek videójátékozni, és vannak olyan stratégiai, városmenedzselős játékok, ahol szintén kell gazdálkodni. És most csak ezekről a NER milliárdosokról jutott eszembe az, hogy ott én is nagyon szépen megcsinálom, hogy jó, próbáljuk meg azt, hogy nem tudom, így állítom be a városom gazdálkodását, meg felépítek egyszerre sok épületet. És nem jön be. Jól van, akkor kezdem újra, vagy beírok egy cheat kódot, és azonnal kapok ugyanannyi pénzt. És amikor pedig a saját havi fizetésemből próbálok kijönni, akkor azért kétszer is meggondolom, hogy most tényleg erre szeretném eladni, vagy eljátszni a pénzt. És azt gondolom, hogy ők videójátékot játszanak ebből a szempontból, hogy jól van, nem jött be, van ott még az MNB-ben pár milliárd, majd akkor megnézzük, hogy hova tudjuk átcsoportosítani.
Talán zárjuk le azzal, hogy megváltoztatta Németh Balázs a műsor címét. Józan észre.
Igen, én azon gondolkodtam, hogy miért? Lehet, hogy szerintem az Ákost akarta elhívni, akinek ugye most az életrajzi filmi megjelent, és jó zenészre gondolt, de ezt nem ment át az embereinél. A Magyar Független Média nyerte a Nemzetközi Sajtóintézet Szabad Média Úttörői díját. Ezzel a magyar független sajtó tartós politikai és gazdasági nyomás közepette mutatott innovációs és alkalmazkodási képességét és kitartását ismerték el. Pár napra rá Mészáros Lőrinc bankjának 13 milliárdos hiteléből az Index tulajdonosa megvette a Blikket.
Nagy Iván Zsolt, úgy tudom, valakitől hallottam, hogy 3 napra továbbképzésbe kiutazott Svájcba, ahol a végén megvergetik a vállát, hogy csak itt tovább az anyacéghez, és mikor hazajött, leszállt feljegyen, akkor közölték vele, hogy megvették a Blikket.
Pillanat, kis türelmet keresek valamit.
Tiborhoz fordulok, mert tudom, hogy mire szoktál bukni. Snookert szoktál nézni?
Igen.
Most van a kínai bajnokság, és az O'Sullivan, akit rakétának is neveznek, játszott egy Taylor nevű ember, aki 76. helyen áll, és nagyon nehezen verte meg, és azt mondta a speaker, hogy egy 7-szeres világbajnoknak is tudomásul kell vennie, hogy Kínában szélesebbek a zsebek. Utána játszott kérlek szépen a Liszowski, vagy csak megnéztem a nevét. Ott meg azt mondta a speaker, hogy Belfastban egy picivel szűkebbek voltak a lyukak. Tudod, mi a szúk ebben a zseb meg a lyuk? Ahova esik a golyó, csezd meg.
Igen. Eddig én is megvagyok. Nem értek azt Nukelhez, de hogy nem akarok túl szexist.
Végig lapoztam. Háromszor, amíg ti sztoriztatok, és nem találtam meg, amit kerestem. Tudjátok, amit kerestem az újságban? Hirdetést. 15 éve nincs a hócipőben.
Éveket lapozhatsz, tényleg.
15 éve nincsen hirdetés a hócipőben. Ebben az országban mindig megvan az a réteg, amelyik nem veszi a fáradtságot arra, hogy honnan tájékozódik, és megnézze, hogy ahonnan tájékozódik, az mondjuk megfelelő minőségű, igazi hírekkel látja el. Úgy gondolják, hogy ez ingyen van. Nem számolják azt, hogy nálunk a papír, a szerzők, a szerkesztőség. Egy portál esetében ugyanígy a szerzőgárda, a szerver, ott is kell szerkesztőség. Iszonyatos költsége van, de ők ingyen olvassák, és azt gondolják, hogy jaj, hát ez a piacról biztos, hogy megél. Hát a hirdetések azok biztos, hogy behozzák azt a pénzt, amibe kerül az előállítás. Hát egy nagy túró. Alig hoznak valamit a hirdetések, ugyanis ha egy normális országban élnénk, és bárki bárhol hirdethetne, akkor behozhatnák. De nem ott élünk. Körülbelül másfél éve megszűnt egy heti lap. Nagyjából azonos volt az olvasó tábor a hócipővel. Történetesen ismertem a hirdetés szervezőt, és fölhívtam, hogy hát azért teszek egy próbát. És a következőt kérdeztem tőle, nálatok hirdet 10-15 cég, de nincs mögötted már papír. Nem tudsz pénzt keresni a jutalékkal, hiszen nem fognak ezek a hirdetések megjelenni. Nálunk van papír, hozd át ezeket a hirdetőket hozzánk. Megkerestem mind a 15-öt, mind a 15-nél kiröhögték, hogy a hócipőben nem lehet hirdetni, hát ugyan, hát akkor fekete listára kerülnek.
Na nem esélye elhozhatunk, az egyik munkatársunk, aki egyébként a szakmának az egyik legjobbja az országban, legalábbis a három között van, azt mondta nekem, hogy szeretnék valamit. Mondom, parancsán, mit szeretnél? Enni. Kérlek szépen, fölmértük, azt hiszem, 2 vagy 3 évvel ezelőtt a szerkesztőség tagjainak a fele rendelkezik gépkocsival, és az átlag életkort is kiszámítottuk, 20 év felett van.
Szumma szummáron oda akartam eljutni, hogy az ellenzékiek, a hócipőolvasók nem lottóznak, nincsen autójuk, nem tankolnak, nem esznek, nem isznak, mert ezek a cégek, ezek nem hirdetnek nálunk. Tehát mi is ugyanúgy, ahogy a Klubrádió és néhány jelentősebb portál, már rég nem lennénk, hogyha nem lennének támogatóink.
Na, mutassunk valamit a labból, kérlek szépen, mert ugye lehet valakit előnytelenül fotózni, de megmutatom a mostani címlapunkat. Egy ilyen képet lehet csinálni Orbán Viktorról, de 5-öt.
Ez a Norman Wittom. Hát ennyi gumi arc a világon.
Ez nem gumi arc, kérlek szépen. Az van a címlapon, és ez van még belül.
Hát ez 10 kép. Na most, ha békéről mesélek, és békét szeretnék, akkor ilyen arcot vágok?
Na, odaír, hogy legyen béke, de ő békét szeretne?
Hát nem azt szeretne.
Igazságtalanok vagytok, igazából, hogyha megnézitek ezeket a képeket, ugye most az elmúlt hetekben nagyon-nagyon szeles az időjárás, szóval szegény, csak megpróbált beszélni, de így a nagy szembeszélben, ami ugye egyre erősödik, így ez szétfújta a fizimiskáját. Látszik is, hogy a haja mindig máshogy áll.
A rendszerváltástól a magyar szavazó mindig az előző kormány van, hogy annak vezetője ellen szavazott. Amikor 2010-ben a Fidesz tarolt egy óriásit, akkor annyira megrodjant a másik oldal, hogy nekik ellenségképet kellett találni. Ezek lettek a migránsok, ez lett Soros, ez lett Brüsszel.
Jó, ez a Finkenstein nevezetű amerikai bácsinak volt a koncepciója, igen, amit megvalósított. Csak igen, az a baj, hogy megmaradt ez a zsigeri gyűlölet. Ebből már nem lehet élni.
Valami ellen kell szavazni, valamit gyűlölni kell, és ez volt a Soros, ez volt Brüsszel, ez volt a migránsok, és ez lett a háború.
Meg és Ukrajna.
Az már egy további lépés a háborúhoz képest. Na most Orbánék kampányának mi a fő üzenete? Az, hogy csak mi akarunk itt. Békét mindenki rajtunk kívül. Háborút akar, és hogyha mi nem leszünk, akkor a háború meg fog jelenni Magyarországon, elviszik a magyarokat a frontra, és a magyar katonák koporsóba fognak hazajönni. De ugyanis Orbán Viktor mit csinál? Az agresszort segíti, azzal, hogy elkasszál szankciókat, Zelenszkijt hátráltatja, hogy annyi segítséget ne kapjon, gyakorlatilag igyekszik konzerválni a jelenlegi háborús állapotokat. Miért? Azért, mert hogyha a választások előtt 3 hónappal, vagy 4 hónappal, vagy akár csak előtte 1 hónappal Trump valami csoda folytán tető alá tud hozni egy tűzszünetet, Putyin elfárad és abba hagyja, vagy Zelenszkij valami csodafegyvert talál és előretörés nyer, akkor
nem is tudom, melyikre
akkor vége van a háborúnak, akkor mi az üzenet, akkor mivel nyernek választást? Hát elemi érdeke, hogy a háború fönnmaradjon.
Hát ez van, itt idézünk a címlapon, ma Európában egyedül Magyarország áll ki a béke mellett. Európa legnagyobb adócsökkentő forradalmát hajtottuk végre. A szavazófülkékben is volt egy
az
forradalom.
Az adócsökkentés nem szabadságharc szokott lenni? Vagy lehet, hogy már keverem a forradalom?
Nem.
A szabadságharc és forradalom 48-49-ben.
De a szavazófülkékben már volt egy forradalom.
Nekem erről a címlapról, arról a békéről a Babics vers jut eszembe a húsvét előtt. Ő mondja, hogy legyen béke már, én folytatom ránézve, legyen véke már.
Az előbb, ami buborékokról meséltél, hogy ilyen buboréknak kapjuk a dolgokat.
Digitális buborék fognak.
Digitális buborék, tehát gyakorlatilag le vagy profilozva, hogy te mit szeretsz, és csak azt kapod, személyre szóló újságot kapsz.
Na most én 80 éves vagyok, és oda volt téve egy hirdetés, azt hittem először, hogy véletlen. És utána kiderült, hogy két héten belül 8-szor kaptam ugyanezt a hirdetést. Ez a hirdetés kérlek szépen az volt, hogy ajánlanak nekem áfa nélkül 844.690 forintért egy halott szállító kocsit.
Na most, Isteni jó,
tehát várjál, a koporsót ajánlottak volna, azt még megérteném, egy egyszemélyes koporsót, de a halott szállító kocsi arra való, aki halottakat szállít.
Persze.
Miből gondolták, hogy egy 80 éves koromban halott szállításra akarok berendezkedni?
Lehet, hogy lehallgatott a telefon, és kimondtad azt a szót, hogy hulla hopp, karika.
Itt van a képe is, kérlek szépen. Nem érdekel téged?
Tudsz benne főzni?
Nekem mindig a 13. kerülethez közeli szingli anyukákat dobnak fel ezek a hirdetések, úgyhogy
lehet, nem? Te kapsz halott szállítókocsit.
És akkor át tudom dobni a szingli anyukákat.
Ez nem személygépkocsi, ez ilyen targonca, amivel a Pest is meg a Lepra idején szokták.
Én amikor elkezdtem a hócipőbe a szakács rovatot, abban semmi politika nem volt elején, akkor próbáltunk volna valami szponzort keresni. Reménytelen volt. De olyan szinten rettegett mindenki attól, hogy a labba bármit, mert abban nem fognak tőle rendelni többet zöld borsót, kukoricát, almát. Rettenetes.
Meglepő fordulat történt a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói pályázatán. Darabont Mikoldot, az intézmény Jászai Mari díjas színészét, az egyik pályázót értesítette az önkormányzat, hogy a jelenlegi vezetőt, Lipics Zsoltot választják újra 5 évre. Miközben Darabontot a szakmai bizottság még meg sem hallgatta. És friss hír, mert csütörtökön november 6-án vesszük fel ezt az adást, és pár órával a felvétel kezdete előtt jött a hír, hogy Lipics Zsolt maradhat a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, zárt ülésen tárgyalta a pécsi közgyűlés a kiírt pályázatot.
Mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán elvtárs válasz. Elnézést, virág elvtárs, ez az ítélet. De egyébként úgy elgondoltam, hogy itt van ez a szegény Mészáros Lőrinc. Képzeld el, hogy hogy kapkodhatja be a Xanaxokat, amikor van egy ilyen közbeszerzési pályázat, hogy vajon nyerni fog.
Igen, az eredményhirdetés.
Igen, hogy ki fogja a Budapest-Belgrád vasútvonalat renoválni.
Kizárták-e őket esetleg azért, hogy a nincs aláírva.
Képzeld el, azért évek óta milyen szörnyű lett az élete. Ez a szegény Várkonyi Andrea otthon piznicet tesz a homlokára, hogy ezt valahogy
kibírja. De nekem más jutott eszembe, hogy mondtad, és azt nem látjátok magatok előtt, hogy így jön, hogy pályázat a Nemzeti Színház igazgatói posztjára, és akkor a pályázat szó hallatán már, mint egy ilyen űzőt vagy így elindulna a Mészáros, hogy én is, és így szólni kell, hogy nem, Lőrinc, ez most nem olyan pályázat, de nyerni akarok, tudom, de ez nem, kevesebb a pénz, több a munka, és így rá kell csapni a kezére.
Csak benne van abban a pályázatban, hogy majd a vasbetonból kilopja a vasat, vagy az saját maga tette hozzá, mert a vasbeton akármik a vasútnál, ott még vizsgálat is volt, aztán semmi nem lett belőle.
Most, hogy mondod, hogy egy színházban a vas függöny, hát azzal is lehet a
volt egy hasonló időzavar egyébként.
Igen, nem... ahogy Vas Albertet is kilopták a Nobel-díjasok közül. Hát ilyen.
Meg a Cecilt, a Tolmai Cecilt is, meg a Nyíró Józsefet.
És a Vasast is kitették az NB1-ből, itt látok én egy összefüggést.
Vannak ilyetok.
Volt egy hasonló időcsavar nemrég, amikor a Szőlő utcai jelentés hamarabb volt a Tuzson Bence igazságügyi miniszter kezébe lobogtatta a Facebookon egy videóban, mint ahogy megjelent a magyar közönyben az, hogy ő készítsen egy ilyen jelentést.
Zebegényben a polgármester betiltotta a családi tökfaragást, mert a haláltökök veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére.
Ezt hosszan kifejti, de most nem idézném, meg lehet találni, hogy ez miért veszélyes. És az Attilát már szóba hoztam, a 4 éves Attilát, akkor a 2 éves Attiláról mesélnék, hogy mikor 2,5 éves volt, kérlek szépen Szászon, kifaragtam egy tököt, beletettem egy gyertyát, bementem hozzá este, rettenetes hangon mindenfélével rémizgettem, kérlek szépen, és megkérdeztem, hogy jól viselked, én vagyok a rémpofa, és ez hosszan ment, kérlek szépen, és egyszer csak elfogyott a gyertya, és elaludt. Mire megszólal az Attila, azt mondja, Teddy, kialudt a rémpofa. Nincs vége. Meggyújtottam újra beszéltem vele, és másnap reggel azt mondta, képzeld, Teddy, éjjel volt nálam a rémpofa, és nagyon hasonlított a hangja a tiédhez. Ezt arra mondom, hogy egy gyerek, egy kivilágított töktől nem fog soha megijedni, arról nem beszélve, hogy ez egy ősi kelta szokás.
Abszolút, abszolút, és a Dunakanyarban találtak nem csak kelta sírokat, de kelta temetőt is. Na most a vaskor végén időlötti második, harmadik századról beszélünk, a kelták azok a mai Franciaországtól Csehországig elég sok helyen jelent voltak, és innen mentek tovább. A dátok is részben tőlük származnak, az ibériai spanyolok is részben tőlük származnak, tehát nagyon sok fel, és elég jelentős központ volt ez a Dunakanyar, és tulajdonképpen egy kelta ünnep volt, amikor elkezdtek nagyon rövidülni a nappalok, akkor egy semennek nevezték, ebből származik egyébként a sámán szó, ha jól tudom, semennek nevezték ezt az ünnepet, amikor a rossz szellemek kiszabadulhatnak a temetőből, és ezeket távol tartandó, ez egy napig tartott, tehát be kellett írni a rossz szellemeknek a naptárba, hogy ők éppen mikor szabadulhatnak ki, és ezen a napon mágiákat emeltek a városokban, és minden házban pici gyertyácskákat raktak, nem tökbe, tarlórépába.
Az egy sértés a fejünk, a Selmeszét is azt mondom neki, hogy Halloween.
Szerintem a polgármester attól fő, hogy az ő tök fejét fogják faradni. Tehát valami ilyesmi magyarázat kellene, hogy legyen. Arról ne beszéljük, hogy Zebegény egy nagyon-nagyon érdekes hely, mert híres a hétlyukú vasúti hídjáról. Az olyan, mint a Hortobágyi hétlyukú híd, csak azon a marhák mennek, itt meg a polgármester. Ennyi a különbség.
Azt hitt, hogy Zebegény hagyományai, egyházi élete és szakrális csendje nem állható szembe idegen kulturális mintákkal és azok népszerűsítésével. Hát nekik idegenek a kelták.
Amerikába is az írek vitték el, akkor még nagy répákat faragtak, és ott álltak át arra a tisztökre.
Közösségi gyűjtés kell indítanunk, hogy egy ilyen Z-kategóriás horrorfilmet leforgathassunk a Haláltökök támadása címmel.
Ferenc Jermény és a Haláltökök támadása? Szerintem ez egy...
Rákosi Gergelynek volt egy remek szatírája, az óriástök arról szól, hogy 7 vagy 90, nem emlékszem, ilyen csodatos óriástök termet valahol, és addig szórakoztak vele, amíg elruhat mind a 9. Tehát gyakorlatilag a szocializmusról szólt.
Gyakorlatilag az életet nem tudjuk kezelni. A kereszténység se tudja kezelni a halál problémáját, mert csak azzal próbálja nyugtatni az embereket, hogy a túlvilágon majd a jutalmadat, büntetésedet elnyered, de valójában rettegünk. Ez az egész ünnep pedig gyakorlatilag bohócot csinál a halálból.
Na most egy 3 hónapos kisfiam, és nekem is már járnak ilyen dolgok a fejemben, hogy majd pár év múlva, amikor az ő dédnagymamája például meg fog halni, akkor hogyan lehet feldolgoztatni a halált. És nekem gyerekként ez egy ilyen nagyon furcsa érzés volt, hogy így tabusítjuk. A halottak napján, és akkor ott így nagyon szomorúnak kell lenni. És emlékszem, hogy vagyok 4-5 éves, és nem tudod, hogy 4-5 évesen így játszanék meg, rohangálnék, de akkor így picit így a szüleim így elcsitítanak, ki kell menni a temetőbe, meg kell gyújtani valamit, és hogy ha halál van, akkor ott így nagyon szomorúnak kell lenni. És szerintem egyébként meg tud élni egymás mellett.
Ez kultúrkör, hát persze. Mexikóban micsoda fesztiválokat rendeznek meg Közép- és Dél-Amerikában ugyanezen a napon.
Nekem a legszebb perceim mostanában, amikor visszaemlékezek arra sok csodálatos emberre, akik az idejüket rám pazarolták, és a társaságukat élvezhettem, és ezek örömteli percek, ezek az emlékezések. Addig vannak, amíg emlékezünk rájuk.
Hongkongban voltunk hócipővel ezelőtt, 400 évvel. A legnagyobb...
30 éve pontosan.
30 éve.
De miért? Bocsánat, a Hongkongban ragadt magyaroknak csináltatok kamarét?
Nem. Első időkben nyereséges volt az újság, és a nyereségből kiosztjuk, vagy elmegyünk 3 napra Hongkongba és 3 napra Szingapurba. Tehát ez egy csoda visszahozás.
Osztálykirándulás.
Lényeg az, a legnagyobb kínai ünnep az ottani halottak napja. Még kimentünk a temetőbe is megnézni, hogy mik vannak. Elképesztő. Hát mint egy kis cukorka drazsét vitt a sírra. de az összes üzlet nyitva volt. Dolgoztak. Éjfélkor az egyik utcában egy olyan üzletbe benéztünk, ahol csak rúst árultak. Tele volt. Dolgoznak, mint a bűző. Itt nálunk meg mindent megünnepelünk. Kitalálja a Semjén Zsolt és baráti társasága, hogy a magyar embernek jó az, hogy a vasárnap minden üzlet be van zárja, ott dögöljön, igen, mert akkor boldog lesz. És aztán vissza kell vonulni, de minden, amiben belegyúlnak, mert átabad csőt, hát ez van. Hát.
De akkor így azért kívánom nektek, hogy azért így változtak ugye a lapfogyasztási meg a médiapiaci helyzetek is, ismerjük a politikai hátterét is, de hogy majd akkor az idei bevételt, hogyha szétosztjátok, legalább az Ázsia Centerbe menjetek egy jó kört, és akkor ott is nyitva lesz minden. Ott is lehet rúska. Miután a külföldi licenc tulajdonos bedobta a törülközőt, a fővárosi közgyűlés ülése után úgy volt, hogy mégsem lesz sziget. Azóta kiderült, hogy mégis lesz. Mindeközben sok víz lefolyt a Dunán.
Hát meg a Tiszán is sok víz lefolyt, mert bizony. Megoldódott egyszer, a probléma.
Egyszer a tiszások félreolvastak egy sort, mert a Magyar Köztársaság helyreállítása helyett elkezdtek munkálkodni egy másik köztársaság megszüntetésén. Egyébként a történet az ott roppant szomorú, hogy ők tettek egy 4 pontos javaslatot. Na most, hogyha ül egy közgyűlésbe sok párt, sok frakció, és valaki hangsúlyozni akarja a kompromisszumkészségét, akkor az nem úgy működik, hogy én teszek 4 pontos javaslatot, és mindenhez ragaszkodom belőle, különben szavaztok, és nem szavazom meg, mert ez történt. És én akkor ezt nem értettem. Hát mondom, hát egy szigetem miért szórakoznak, és egyébként meglehetősen piszlicsári dolgok voltak ezekben a javaslatokban, amikhez úgy ragaszkodtak, hogy annak mindenképpen be kell kerülnie, különben nem szavazzuk meg, nem szavazták meg. Mindenki le volt csokkolva, nem lesz sziget, és másnap jött a megmentő, és erre ment ki az egész, hogy Magyar Péter készíthessen egy szelfit Gerendai Károly, hogy én megoldottam.
Hát, ha újszülöttnek minden vicc új, és valaki esetleg most hallja, vagy látja először, hogy állítólag az 5. pont az lett volna, hogy Tisza-sziget fesztiválként lehet majd megrendezni ezt 2026-ban.
Kélek szépen, nekem nagyon sokba került a sziget egyszer.
Nekem is, de igen. Te nem voltál kint, gondolom.
De én hosszú évekig, hát most, hogy nem alapító voltam Kapolcson, meg ott is a jelenlétemmel, és nagyon szerettem, hát annak idején évtizedekig Hócipő Sátor volt, olyan műsorok, hogy a Faludi Györgyel beszélgettem egy órát.
Szétverték a sátrat, tehát nem lehetett elférni, igen. Tehát ezek voltak a sátron kívül.
És egyszer ott szomorkodott a Gerendai, és kérdeztem, hogy mi bajod van. Azt mondja, már 5 miniszterelnök volt, de még egyik se jött ki a szigetre. És azt mondtam neki, hát majd én megoldom, mondtam én, és kérlek szépen, hazamentem, és fölhívtam a megyesi titkárságát, onnan vettem a bátorságot, hogy amikor Ferenc József beteg volt, akkor Csontvári küldött egy táviratot a bécsi kamarillának, hogy a királyt kitenni a napra Csontvári, és hetekig nyomoztak, hogy megtaláltak egy vidéki patikust, hogy Csontvárinak hívják, mert a napkúra híve volt. A másik híres táborat ugye, az pedig a Királyhegyé, hogy a Sztálinnak a Kremlbe küldött egy táviratot, szerintem ez inkább egy legenda, persze. Hogy a rendszer nem vált be, stop, abbahagyni, stop, Királyhegyi. De miután még sokáig élt, utána valószínűleg nem kézbesítették a táviratot. Szóval fölhívtam a megyesi titkárságát, mert a titkárnőjét jól ismertem, egy híres vízilabda szakember volt a férje, és mondtam, hogy ez Magyarország legnagyobb kulturális rendezvénye, ki kéne menni a miniszterelnöknek ezt meglátogatni. Eltelik néhány nap, és visszahívtak, hogy a miniszterelnök kimegy, de az a kérdése, hogy egy ilyen delegáció megy, és én is legyek tagja. De ezt nem lehetett lemondani, hát valakit elhívok valahova, és azt mondom, hogy én nem megyek. És nagyon vigyáztam, a Doszport, meg nem tudom, kik voltak benne, hogy ott hátul mentünk, és a fotósokat néztem, hogy velem szemben ne legyen fotós. Minden a fotósok háta mögött voltam, hogy nehogy kiderüljön, hogy én itt egy ilyen kormánydelegációval slattyogok ottan, és megálltak egy sátor előtt, ahol pólókat tárultak, akkor a kis tehén volt a logója a szigetnek, és Gendai odament, és a megyesinek adott egy ilyen pólót. És kérdezte a megyesi, hogy mit csinálják vele. Mondom, hát vedd fel, mondtam neki, mert eszembe jutott, hogy a Hócipő címlapján egyszer kijött a vízből az uszodában, és mind a Bajornak a Hipolita lakájban daliás felső teste volt, tehát nyugodtan megmutathatja. Levette kérlek szépen az ingét, fölhúzta magára a pólót, de közben filmesztelen volt, 24 fotós odaugrott, csinált egy fotót, ott állok mellette, kérlek szépen. Fél évig kimeszeltek a Heti Hetesből, hogy én politizálok. Egy fél évig emiatt nem voltam a Heti Hetesbe, mert nem bírtam ki ezt a poént.
Volt egy magyar író, Békés Pálnak hívták, írt egy könyvet, a két balkezes varázsló. A Békés Pál angol szakos volt, kint dolgozott Londonban, egy szerkesztőségben, stb. És egy olyan szomszédja volt, a Rowling nevezető néni, aki a két balkezes varázslóból írta meg a Harry Pottert. Az összes poét, az összes technikát, mindent abból vett át.
A Békés Pál egy remek ember volt, kérlek szépen, volt egy darabja a Vígszínházban, nem szólalnak meg. Csak táncolnak. Ő írt a...
Jó. De és akkor megkérdezik, és hát miért nem jogi útor? Hát annyira bizonyítható. Hát az egész világ rajtam röhögt. Én egy pici országban, vagyok egy pici író, meg most a világ legtöbb példánya volt, mint a Bibliának. Hát hogy nézze azt képest én ezzel?
A legszörnyűbb éjszakám a szigeten volt, mert mindig rohantam, akkor három ilyen dolgoztam.
Tényleg nagyon érzem, hogy milyen sok közös pontunk van, de szerintem más volt nekem az a szörnyű éjszakám a szigeten, mint amit te most el fogsz mondani.
Na, hát a hetjártás hócipő rádiókabali mellett kirontam a szigetre, akkor volt egy ilyen hátsó kocsi behajtó, és leparkoltam alól a kocsimat, és rohantam a sátorba fellépni. És amikor vége volt a fellépés, épp odaértem, meg volt a fellépés, lehet, hogy a Faludival beszélgetem éppen, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hol hagytam a kocsimat. Akkor egy nap hány ember volt a szigeten?
40 ezer, 50 ezer, 60 ezer.
Igen, ez kb. 11-kor volt, és hajnali 4-kor találtam meg a kocsimat. Benne volt a pakliba, hogy egy hét múlva derül ki, hogy melyik az én kocsim, melyik még ott van. Képzeld el egy kocsit az éjszaka sötétjébe keresni 100 ezer ember között.
Én 2009-ben voltam kint először a Sziget Fesztiválon. Még nem voltam 16 éves, mert ugye most kiderült, novemberi vagyok, és a Sziget mindig augusztusban van. És 2009 óta minden évben kint vagyok. Akkor még vagy voltam, akkor még egy napot, és utána a következő időszaktól kezdve mindig heti egyel voltam kint. Az idei év, 2025 volt az első olyan év, amikor ugye pont a már emlegetett gyermekszületési procedúra miatt nem mentünk ki a Szigetre. És rá három héttel, vagy egy hónappal egyből jött a hír, hogy hát most már nem gazdaságos a Sziget Fesztivál, most már lehet, hogy nem éri meg, nem lehet fenntartani. Én kezdtem azt érezni, és ezt így fogom mesélni a gyerekeimnek, hogy egy évben hagyom ki a Szigetet, és utána egyből bejelent a licenctulajdonos, hogy bocs, bukó volt az egész, mert én tartottam életben ezt a fesztivált.
Én az első évben nem voltam, akkor még nem tudtam, hogy ez egy ilyen jó dolog, de a rákövetkező 13 évben minden egyes napot voltam, akkor is, amikor fújt, akkor is, amikor esett. Napi átlag 5-6 koncerten ment. Ez nem egy fesztivál, ez nem a Glastonbury, ez nem a Lollapalooza, ahová elmész és koncerteket hallgatsz, hanem járkálsz napközben, és nem tudod, hogy mi fog történni. Minden évben kerestem, hogy mikor bukkan föl a Centrum zacskós gyerek. Van egy jelenet a Roncsfilmben, hogy Gáspár Sándor a fejére húz egy Centrumon zacskót, és oda megy valakihez, letépi a nyakából a láncát, és közül, hogy ez nem érőszak, rabló támadás. Ezt egy gyerek minden évben eljátszott a napközben, fölvette a Centrumon zacskót a fejére, és ment a csajok után, hogy ez nem érőszak, rabló támadás. Szétrögte magát mindenki, és nem tudtad, hogy mikor jön, vagy a csoki szörny. Volt ilyen csoki birkózás. És minden évben megvolt az a pár okos gyerek, aki kitalálta, hogy nyakik csokisan egy alsóba vagy egy fürdőgatyába beugrott ebbe a csokis kárba, és elkezdett rohanni a főutcán, és mindig kiválasztott egy embert, aki egy ráugrott és megölelte. Akinek az egész napja élet arról szólt, hogy úszott a csokiba. Tehát a Sziget az mindig arról szólt, hogy valami olyan történik veled, amire nem számítasz. És ezek mindig pozitív impulzusok voltak. Sokan mentek ki a koncertek miatt, igen, sokan mentek ki csajozni, igen, sokan mentek ki piálni, igen. Én feltöltődni jártam.
Kérlek szépen, a Gerendai akkor már elég jól keresett, azt hiszem, mert ő volt a tulajdonos. Hát ők állandóan sorban álltak bejutni a Szigetre, azon a kis hídon volt, hogy 3-4 órát állt sorba az ember, és megbosszulták a következő képen, amikor a West End megnyílt, a Gerendai nyitott ott egy nagyon elegáns ingeket, meg pulóvereket árultak, és eljátszotta, hogy ő eladó. És ezek oda mentek, ismerték, ott voltál te is, te is ott voltál.
Csak jelzem, hogy Benedek rettenetesen tiltakozik.
Én esküszöm mindenkit. És ugráltatták élek szépen 3 vagy 4-et, hogy majd még ezt, hogy ez zöld, inkább hozzon kéket, és nem izzadt a homlok, amely életében először volt eladó. És egy fél órát szórakoztak vele, megbosszulták a sorban állás.
Illetve én már ugye abban az időszakban kezdtem el a Szigetre járni, amikor éppen nemzet közziesítődött, most meg már inkább egy nemzetközi fesztivál Magyarországon, és tényleg több a külföldiek aránya, de hogy abban az időszakban a 2000-es évek közepén sikerült úgy összebarátkozni, már nyilván a késői órákban elfogyasztott italok után egy sráccal, hogy egy jó 20-25 percet beszéltünk angolul, és még néztük is, hogy milyen furcsa a másik akcentussal, majd egy véletlen telefon során kiderült, hogy ja, te magyar vagy? Ja, te is magyar vagy? Nem kérdeztetek az ember, hogy honnan vagy, csak szépen összeverődtünk egy koncert mellett, és kiderült, hogy
valójában... Nekem volt egy ilyen élményem, de nem ott. Egyiptomban. Az egyik piramisba le lehetett menni, kellett fizetni érte szépen. Megyek lefele, hát egy szörnyű. Mondták, hogy kirabolták a sírt, nem hazudtak, semmi nem volt len. Jó, jövök föl, már fulladó szava bezártságtól, és egy ilyen beöltözött fehér izében, egy burdusos izé ott áll, és baksis. És elfogyott a türelmem. Nem kaptam levet, és az édes anyukát, az a nagynénikét, az a stb. Mondtam a jegyet, mire megszólalt, te is magyar vagy.
Figyeljetek, franciát tanultam 4 éven keresztül gimnáziumban, úgyhogy most szeretném, hogyha úgy figyelnétek. Nicolas Sarkozy bevonult a Santé börtönbe, ahol a VIP részlegen kapott egy személyes cellát tévével, hűtőszekrénnyel, rezsóval, zuhanyzóval, vezetékes telefonnal. A volt francia elnök 5 évet kapott, amiért Kadhafi pénzéből finanszírozta a kampányát.
Kérdezzel, mondok egy pár nevet. Dodi Gruevski Babis, ez a lengyel miniszter, akinek nem tudom a nevét, de szintén le akarják sütni, a Bolsonaro. Miért utaznak az Orbánhoz? Lehet, hogy itt egy ilyen elegáns VIP börtönt. Egyébként ez nem VIP börtön, ez a...
Santé.
Ott ült kérlek szépen a Carlos is egyébként, meg a Dreyfus, úgyhogy nagyon híres emberek. De ez nem VIP, hanem hogy a többi raptor védik a Sarkozyt,
így mondta.
Sarkozy. Sarkozy, bocsánat. De az úgy tetszik nekem, hogy az van a hiba, hogy bevonult a börtönbe. Na most Wagnernél van az Istenek bevonulása a Valhallába, vagy a vendégek bevonulása a Tannhäuserbe, és ugye ott van a bevonulási induló. Én a Metropolitanben láttam egy Aidát, kérlek szépen, ahol a bevonulási induló alatt jönnek ezek a nagyon elegáns egyiptomi urak, meg hadvezérek, stb. Csak mivel a kakassülőre szólt a jegyük, mert azért a meccbe elég húzos jegyek vannak, lehetett látni fölül az egészet, hogy ezek mindenféle szép ruhákba bejöttek, és kimentek a végén, és rohantak, mint a divatban mutatod a manökenek, és dobták rájuk a következő ruhát, úgyhogy ott mindenki elájult, hogy több száz ember van a bevonulási indulóban, közben csak 50-en voltak, csak mind a ringispil állandóan forogtak.
A magyar fiataloknak viszont azt ajánlanám, hogy oké, jó ötlet ez a 3%-os otthon teremtési hitel, de hogy talán vegyék fel ők is a kapcsolatot Kadhafival, vagy valamilyen észak-afrikai diktátorral, mert igazából, hogy kapnak egy egyszemélyes lakást, tévé, hűtőszekrény, rezsó, zuhanyzó, telefon, tehát ez nagyon sok magyar fiatalnak a lakhatását ugyanígy
megtudja. Várj, két rendőrt rendeltek mellé a nap 24 órájában, hogy megvédjék, és a francia börtönőröknek a szakszervezete, az már tüntetés szervezet, hogy azon tiltakozzanak, hogy képzelik ezt, tehát mi is tudunk rá vigyázni. Egyébként a Kadhafi szál, hogy azt felhoztad, az azért érdekes, 50 millió eurót kapott Sarkozy. Csak a Kadhafitól.
Sarkozy.
Bocsánat. Mi fajta?
Nyugodt, nem csak ő.
Ez 19 milliárd forint mai árfolyamon.
Az ez eltörpül ahhoz képest, amiket a mieink kaptak innen, onnan, amonnan.
És ebből a pénzből, hogyha beszéltünk már a magyar digitális harcosokra, mert mennyit költött a Fidesz, ebből a pénzből 4 évig minden franciának az arcába lehetett tolni napi egy Facebook hirdetés.
Kérlek szépen, én másképp számoltam, ugye ez azt jelenti, hogy a Sarkozy az 4 milliárd forintot ül le évente, de ki fogják engedni korkedvezménnyel. És kiszámoltam, hogy Mészáros Lőrincnek 1750 milliárdja van, amit azt hiszem nem gáz- és vízszereléssel szerzett. Tehát ha ne talán egyszer ezért őt lesítelik, vagy bevonul valahova, ez azt jelenti, hogy 437 és fél évig lesz odabent, bár ha harmadolják, akkor kérlek szépen, ez csak olyan 280 év.
Bocsánat, Napóleon nevű börtönőr mondja, hogy börtönőrök 5000 év tekint le rá. De ez, aki saját lábán ül majd, azért valószínűleg.
Akkor fogjuk tudni, hogy tényleg érzékelik, hogy gond van fent a toronyban, és azért még van pár hónap a választásokig, hogyha hirtelen egy nagy börtönfelújítási program indul el, nem? Hogyha azt mondjuk, hogy felújítjuk az ország összes börtönét, legyen VIP cella.
Nem kell bármi nagy szállodájára a Tiborciknak ráírott, hogy ez innentől börtön, és kész van. Hát ezt egy nap alatt el lehet intézni.
Sporthírek külföldről, mert hogy egy 1500 fős halászfalú csapata, a Mjálbi fölényesen nyerte meg a svéd bajnokságot.
Hát ez felmenti Felsútót, mert Felsúton 1600 néző van, csak ez a Mjálbi, ott a játékosok kélek szépen elhelyezkedtek, és másodállásban futballoznak, vagy mellettük munkát is végeznek.
Már nem annyira, de ez abszolút igaz
a
volt.
A harmadosztályban voltak pár évvel ezelőtt.
10 évvel ezelőtt majdnem kiestek a negyedosztályba, és akkor váltottak modellt, kineveztek, képzeljétek el ügyvezetőnek, nem fogjátok elhinni, egy gazdasági szakembert. És ez a gazdasági szakember ez azt javasolta nekik, hogy
nyerjék meg a meccseket.
Nem, ja. Neveljenek ki jó fiatalokat, ezeket adják el külföldre, Angliába, Dániába, Belgiumba, Hollandiába, és akkor abból lesz pénz üzemeltetni.
Ne a szomszéd faluk öregedett halászát vegyék meg centernek, neveljenek.
Na de ez most igazságtalan vagy, mert a Felsútnak meg gazdasági szakértője van. Képzeld, 14 év alatt 143 milliárd forintot szerzett a Felsútnak.
És ezt átigazolásokból?
Állami támogatás.
Ja, igen. Állami átigazolás.
Egyébként a foci egyébként annyi értenek hozzá, és annyi fiatalítanak, hogy most van ez az magyar összabály.
Egynek fiatalnak kell lenni.
Igen. És a Felsút edzője mit csinált meccs közben? Hívta az MLS.
Két hete a 9. vagy a 13. percben, mindegy, a meccs elején kiállították ezt a fiatalt. És nem ismerték a szabályt. Most megnéztem a szabályt, hogy mennyi a szabály. 5 magyar, abból egy fiatal. Hány sor ez a szabály, amit az MLS hozott, hogy hogyan kell ezeket játszatni?
Hát ha így kérdezed, szerintem így nagyjából ez.
5.
5 sor.
5 sort. És ezt az 5 sort nem tudták elolvasni, és össze-vissza hívták az MLS-t. Meccs után az edző úgy nyilatkozott, hogy nem tudom, hogy a Csányi urat hívtuk, vagy az alattasát.
Alattasát, jó.
Így, ezt mondta. És össze-vissza telefonálgattak, hogy akkor most a kiállított fiatal gyerek helyére kell egy másik magyar fiatal gyereket behozni.
Végig bent kell lenni, vagy elég, ha csak úgy kezdem.
Igen.
Egyébként a foci világa egy furcsa világ, nem vett az angol közmondás, hogy a foci nem élethalál kérdése, több annál. De itt például olyan dilemmák vannak. Most volt a Liverpool-Real Madrid meccs. Én Real Madrid fan vagyok. Ugyanakkor a Szoboszlainak drukkolok. Tehát
annak Manchester City drukkel vagyok, és Liverpoolnak drukkolok. Hát,
kérlek, te Manchester City szurkoló vagy?
Igen.
Csak én aztán a Szoboszlainak azért drukkoltam, hogy legyen nagyon jó, hogy leszerződtesse a Real Madrid. Hoppá!
A Szoboszlait le akarta szerződtetni a Real Madrid, de nem azért, mert a Szoboszlai kellett nekik, hanem a legjobb barátja akkor a Holland volt, és úgy akarták a Hollandot oda csábítani, és amikor kiderült a Hollandról az, hogy nem fog oda menni, akkor a Szoboszlait sem akarták
vele szerződtetni. Itt ülök egy emberrel, aki szimpatizál a Liverpool-lal, meg egy Manchester City szurkolóval, Manchester United szurkolóként, ezt most kell megtudnom.
A Guardiolát imádom, de a mai napig nem bocsátom meg, hogy nem tudta kimondani a Szoboszlai nevét, aki már akkor a világ egyik legnagyobb tehetsége volt. Volt, aki ért a focihoz. Egyébként az
első meccsén a hátán Szoboszlai felirattal játszott.
Igen. Az arabok mindenki olyan angol klubokba fektet be. Nézze meg, aki tudja a Sunderlandet, a sorozatot.
Sunderland Till I Die.
Igen, a
piros
Netflixen, hogy mit jelent Angliában a foci. Jó. Mert csak olyan helyre viszik a pénzt, ahol 100 éve stabil szurkolók vannak. Tehát ilyet utoljára, mint a Felsút, ezt egy Ceausescu nevű kárpátok géniusza csinálta, Szkornicesszi
78-ban még a harmadosztályban játszott a csapat. Picit puskáznom kell, mert számokat kell néznem. Az utolsó meccsen dőlt el a feljutás gólarányjal. És nem volt jó a telefonhálózat 1978-ban még Romániában, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot, hogy ott hogy állnak, itt hogy állnak. Láncba álltak a walkie-talkie-kkal a rendőrök a 90 kilométerre lévő pálya a másik meccs ment között, és így mondták egymásnak. És történt egy baki, a Skornicesznek kellett nyerni, mint a 2 vagy 3 góllal többel, mint az ellenérdekelt csapatnak, és 2-1-re vezetett az ellenérdekelt csapat a 80. percben, és elértették ezen a láncrádiózáson, és úgy értették, hogy 9-1-re nyernek, és akkor ott álltak, hát basszus, hát 10 perc, ez még csak 2-1 volt, akkor 10 perc alatt rúgtak 7 gólt, akkor itt nagyon nagy baj van, mert akkor ezek a végére hagyták azt, hogy kitömik az ellenfelet, és a végén a bíró 12 percet hosszabbított a Skornicesi meccsen, amit 18-0-val nyertek meg, feljutottak, a következő szezonban megnyerték a másodosztályt, és ekkor a 4000 fős település egy 20 000-es stadiont kapott. Az ünnepi beszédében a helyi polgármester elmondta, hogy a település ipari termelése 77 millió lejről 1,5 milliárdra nőtt 10 év alatt. Milyen érdekes.
De hozzácsaptak 6 falut.
Hát ezt akkor, amikor meg kellett tölteni a 20 000-es stadiont, egyébként pár évre rá negyedikek voltak, és a Nikolaj Ceausescu, az amikor a bukaresti csapatokkal otthon játszott a Skornicesi, akkor mindig lement megnézni ezeket a meccseket, és van egy nagyon híres mondata, hogy a Steaua-nak a BL győzelme után, amelynek az edzője a sajnos tegnap elhunyt.
Emlékezzünk meg Jene Imre és Mezei Györgyről, két ilyen kiváló magyar edzővel.
És a Ceausescu azt a tanácsot adta egy Skornicesi Steaua meccs után a Jene Imrének: legközelebb ne a hosszabbítás után 11-esekkel nyerjetek, hanem a rendes játékidőben, mert az gazdaságosabb.
Egyébként az élet úgy hozta, hogy azt hiszem ez az utolsó hír, és talán nem véletlenül, mert 2 hét múlva minden igaz Hatházi Ákos lesz ennek a műsornak a vendége, aki felcsúcs szakértő, úgyhogy sok mindent remélem meg fogunk tudni tőle, és nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem biztos, mert ahogy az ő életmódját ismerjük, vele bármikor történhet valami.
Illetve, hogy az előző példából kiindulva, hogyha a felcsút bajnok lesz, akkor láttam, hogy Budaörs lesz még felcsút külvárosa is. Egyszer csak, hogy megtöltsük azt a stadiont. És 2 hét múlva Hatházi Ákossal terveink szerint folytatódik a Tele a hócipőnk, hogyha túl tudom tenni magam azon, hogy hány adást egy Manchester City szurkoló mellett ültem le.
Jelszóval búcsúzok, hogy egyenlőség, testvériség, feltételes szabadság.
Kimaradt a Demeter Szilárd Héde.
Istenem, pedig hát mennyit tudnánk őről beszélni.
De legalább legyen itt egy kép róla a rendszer oszlopai Vákony Andrával és Mészáros Lőrinccel.
Kedvenc hurikátám.
És így a mai adás oszlopai Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, Farkasházi Benedek, Sugár Ágnes, Loboda Pisti, Horváth Ádám, a műsorvezető Penke Bence. Köszönjük szépen a figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva, minden jót.
A Tele a hócipőn című műsort hallották.